Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Megállni és elmenni is nehéz az utcán, vagy éppen az útszélén fekvő ember mellett. Például azért, mert nem mindig lehet könnyen kiszámítani, hogy ki hogyan fogadja a felkínált segítséget. Mert segítséget elfogadni éppen olyan nehéz ügy, mint adni, hanem nehezebb. Persze nagy a különbség a között, hogy egy jól öltözött idős hölgy jajveszékkel az utcán fekve, olyankor alig ha mérlegel bárki, és a kockázatot mindössze azt jelenti, ott hagyhatom-e a halaszthatatlannak tűnő dolgomat, vagy megvárom-e a mentőket. Amely szolgálat vagy jön, vagy nem. Kollégáimmal azt tapasztaltuk, hogy előfordulhat, 3 óra múltán érkezik, és isteni szerencse, hogy nem volt hó, fagy, jégeső, vagy bármi más, mert laikusként elmozdítani, odébb vinni sem szerencsés egy sérültet. Vannak budapesti utcák, ahol az ember egész napot eltölthet kapuajakban fekvő elesettekhez hívott mentővárásával. Megesett velem, hogy mire jött a segítség, az illető meglépett. Én úgy vagyok ezzel, hogy ezt a békát le kell nyelni. Még akkor is, hogyha a végletekig leterhelt mentősök letolják emiatt az embert. Vannak azonban még ennél hatalmasabb, lenyelendő kétéltűek is. A Népszava kérésére a Publikus Intézet készített egy felmérést, amelyből kiderül, a kérdezettek 2/3 nem ért egyet azzal, hogy a kormányhivatalok bezáratták a magyarországi evangéliumi testvérközösség több iskoláját. És azt is érték, hogy a több száz gyerek életét tönkretevő, amúgy a rövid határidő miatt valószínűleg eleve törvénytelen merénylet mögött a miniszterelnök mániákus bosszú hadjárata állhat. Az esetről a lakosság 3/4 hallott, ki ezt, ki azt. A kormánypártiak nagyjából 40%-a értett egyet a bezárással. Ami nem nagy csoda, honnan is lettek volna tényszerű információik a történtekről. De még közülük is azok voltak a legnagyobb arányban, akik inkább bátran nem válaszoltak a feltett kérdésekre. Mindenki más, a csaknem egyhangúan elítélő véleményt megfogalmazó nem kormánypártiak például, pedig főnek tovább csendben, mint az a bizonyos béka. Persze néha felállunk, rendszerint segítünk ott, ahol különben az adónkból járna nem a segítség, hanem maga a jus. Mondjuk az ahhoz való jog, hogy minden gyerek a neki megfelelő iskolába járhasson, és minden felnőtt egyebek mellett korrekt tájékoztatáshoz is juthasson. Még annyit, ha a klubrádió az önök akaratából is segítségével nem volna, akkor mindenről rádióban legalábbis jó eséllyel most egy vakhangot sem hallhatnának.
Útszélen.
Ma Magyarországon több mint 140 ezer mozgáskorlátozott ember él. Számukra minden nap küzdelmet jelent, hogy a közösségi közlekedést használva eljuthassanak egyik helyről a másikra. A Civil Kollégium Alapítvány akadálymentes munkacsoportjának alapítói, az Egymásért Közösebb Mozgáskorlátozottak Egyesület és az Önállóan Lakni Közösségben Élni Egyesület már évek óta kitartóan harcolnak az esélyegyenlőségért. Október 1-én a Nyugati Pályaudvarnál egy látványos performanszal és street art művészek bevonásával hívják fel a figyelmet a vasúti akadálymentesítés tarthatatlan helyzetére és az akadálymentesség elengedhetetlen fontosságára.
Juhászné Paplaura vagyok, az Egymásért Közösen Mozgáskorlátozott Egyesületnek a vezetője, 7 éve. Egyesületünk általában a mozgáskorlátozott érdekvédelemmel foglalkozik. Ennek céljából csináltuk meg az Európai Uniós pályázatunkat, aminek most az akadálymentesítés a fő témája. Ebben lesz egy csomó esemény. Szeptember 27-től október 6-áig különféle események, fotókiállítástól kezdve, közösségi beszélgetésig, illetve a MÁV vezetőkkel való, felső vezetőkkel való tárgyalásig bezárólag minden.
Gyakran beszélgetek mozgáskorlátozottokkal. Vannak, akik azt mondják, hogy azért sokat haladt a világ azóta, amióta egyáltalán ez benne van a témák között. Mások meg azt mondják, hogy azért vannak rettenetes helyek, mondjuk a Nyugati Pályaudvar és így tovább. Én ezt onnan is tudom, hogy mit tudom, én a lányom babakocsival nem tud közlekedni sehol sem. Tehát nem csak a mozgáskorlátozottakról beszélünk. Tehát, hogy az az állítás, hogy valamivel már jobb vagy nem, az mennyiben állja meg a helyét?
Sajnos én egyéb más területen is folytatok érdekvédelmet, mint hivatalos kirendelt támogató a közigazgatási perekben. Én azt látom, hogy hiába van leírva törvényben hiába vannak lehetőségeink, ez a gyakorlatban nem adatik meg nekünk, amíg a törvények be nem tartása miatt írott malaszt, sok minden a fogyatékkal, illetve a mozgáskorlátozottakkal kapcsolatban, addig én magam részéről azt mondom, hogy ez sajnos még nagyon kevés, illetve a társadalmat is érzékenyíteni kellene, és a szolgáltatókat is.
Minden az ők szolgáltatók alatt, mondok egy pár példát, mondjuk egy kávéházi terasz, vagy egy közvécé, vagy egy autóbusz, tehát hogy mondj kérlek olyan példákat, ami gyakorlatilag egy csomó helyen megoldatlan kérdés.
Mindegyik a maga részéről én szolgáltatónak nevezem, mert azt bárki igény vehetné, ha meg lenne például az akadálymentesítés, de a közösségi közlekedés is szolgáltatás, mondjuk az nem szolgáltatás, de a közigazgatás is bizonyos szempontból számomra szolgáltatás, és nagyon sok olyan közhivatal van, ami még nem akadálymentesített. Legutóbbi példát tudok mondani, a győri törvényszék, ahol lépcsőn kellett a könyökmankóval közlekedő fogyatékossági támogatás bírósági ügyével elmenni az ügyfélnek, nem tudott akadálymentesen bemenni egy olyan helyre, ahol éppen ez volt az ügye, hogy ő fogyatékkal élő, avagy sem, illetve jogosult a fogyatékossági támogatásra, avagy nem. Egyébként az adott ügyben jogosult volt, és jeleztem is az ottani mozgáskorlátozott egyesületnek, hogy nem akarnak beadni ezzel kapcsolatban beadványt, és hiába a bíróságról beszélünk, a bíróságot is fel lehetne szólítani, akár műemléképületben van, akár nem, hogy oldja meg az akadálymentes bejutást.
És felszólítottátok?
Sajnos én innen, ahol a mi egyesületünk működik, nem igazán tudom megoldani. A győri mozgáskorlátozott egyesület, ő azt mondta, hogy próbálta, de tulajdonképpen a bírósági perig nem vitte az ügyet.
Mesélj, milyen mondjuk egy mozgáskorlátozott vagy mozgásban akadályozott életet? Mi történik vele, ha fel akarsz szállni egy buszra, egy hívre, egy vonatra?
Ezt a három közösségi közlekedési szolgáltatást, ezt ugyan most egybevonták, a MÁV, HÉV és a Volánt, viszont a három szolgáltató részleg nem egyformán igénybe vehető csökkent mozgásképességű utasoknak, mert a hívszerelvények egyáltalán nem vehetők igénybe, tehát ott semmilyen lehetőség nincs arra, hogy felszálljanak a mozgáskorlátozottak, illetve a kerekesszékkel közlekedők. Igen, ez is a probléma, hogy most már kifutották a futás teljesítményt, meg minden idejüket, tehát igazándiból ez az egyik probléma. A másik probléma meg az, hogy a magyar kormány nem nagyon szeretne a közösségi közlekedés akadálymentesítésébe investálni. Tehát egyesületünk is Dunakeszin kiharcolta az egyenlő bánásmód hatóság előtt, hogy a MÁV-ot kötelez az akadálymentesítésre. Ezt a pert megnyertük, de azóta sincs még ez a Dunakeszi állomás akadálymentesítve, pedig 2020. december 31-ig kellett volna akadálymentesíteni az első határideje volt, a második 2023. december 31. Most voltunk a MÁV-val tárgyaláson e hónapban, akkor közölték, hogy hát talán majd októberben meg tudják mondani, hogy talán mikor lesz ez akadálymentesítve ez az állomás. De állítólag a pénz már megvan rá, tehát ez is már egy eredmény, hogy nem az lesz, hogy kihúzzák a listáról, és pénzhiány miatt nem lesz akadálymentesítve, holott jogerős határozatunk van róla, hogy akadálymentesítenie kell a MÁV ZRT-nek, illetve a MÁV Start ZRT-nek.
Igen, és most speciál ismerem ezt az állomást, ott egy babakocsival közlekedni is egy lehetetlen küldetés.
Éppen ezért mondom azt, hogy nem csak a mozgáskorlátozottaknak probléma, illetve nehézség az akadálymentes közlekedés hiánya, hanem a babakocsisoknak, az ideiglenesen megsérülteknek, a látássérülteknek, tehát nagyon sok a biciklivel közlekedők, az időseknek, a nehéz csomaggal utazóknak, tehát sorolhatnám, hogy a társadalom hány szegmense az, akinek megkönnyíteni az életét az akadálymentesítés. Nem csak mi vagyunk mozgáskorlátozottak azok, akiknek ez problémás.
Volán, mondjuk el akarsz utazni A-ból B-be autóbusszal.
A Volánnál egy picit jobb a helyzet, annyiból, hogy már vannak alacsonypadlós autóbuszok, arra már azért elég könnyen fel lehet szállni, illetve hogyha a sofőr a rámpát kinyitja, akkor azért fel lehet szállni. Bár ezen a területen is jobb lenne, hogyha a teljes járműállomány nagyobb százalékban lenne alacsonypadlós, de hát azért ne várjunk túl sokat, örüljünk, hogy legalább ez részben akadálymentesítve van, és nem úgy, mint a hévszerelvények.
Bár mondjuk azért nem hiszem, hogy Dániában elképzelhető, hogy egy kerekesszékes el akar menni valahol, nem valahova, és nem tud felszállni valamire.
A kerekesszékes barátaim mondták, hogy hát sajnos ez igen, igen adhok dolog, hogy odaérnek-e, mert nem kiszámítható, annak ellenére, hogy állítólag a menetrendi táblázatban jelzik az alacsonypadlós járműveket, de sajnos nem mindig lehet adni erre a jelzésre, úgyhogy van olyan, hogy több járatig is kell várniuk, amíg alacsonypadlós autóbusz jön, és arra föl tudnak szállni. A másik, ami a Volán járatoknál nagyon nagy problémája a mozgáskorlátozottaknak, a járást segítő eszközök azok, amikkel viszont nem mindegyikkel tudnak felszállni a buszra, ilyen például az elektromos moped, amivel általában az esetek nagy többségében, például a budapesti tömegközlekedésen nem lehet felszállni, holott a mozgáskorlátozottnak ez fontos, hogy a mopedjével el tudja jutni, de hát a mopednek is a távolsága az oda-vissza 20 kilométer, tehát azért ezt is figyelembe kell venni, hogyha nagyobb távolságra megy az ember, akkor azért ne csak a mopeddel menjen, mert akkor lehet nem ér a céljához.
Mert nem tudja feltölteni.
Igen, pontosan.
De miért nem lehet egy mopeddel felszállni a 20-as buszra?
A Közlekedés Tudományi Intézet végzett egy tesztet, azt hozták ki, hogy a mopedeket nem lehet annyira lefékezni, hogy egy adott esetben egy hirtelen fékezésnél ne induljon meg a moped, és nem stabil, és erre hivatkozván nem engedik föl a buszokra a mopedeket, csak a kerekesszékkel lehet felszállni. De ismerősömnek volt ilyen rásegítő rendszere a kerekesszékén, ami egy kicsit jobban, gyorsabb haladást tesz neki lehetővé. Ő mesélte, hogy még avval a rásegítő eszközzel sem akarta fölengedni a buszra a sofőr.
Milyen tapasztalat egyébként, hogy a sofőrök segítőkészek?
Nagyon változó, tehát ez teljesen a sofőrnek a könnyekedvére vagyunk kitéve, hogy elviszi, fölvesz, nem vesz, még abban az esetben is, hogyha csak mechanikus kerekesszékben van az illető, még akkor is hallottam olyat, hogy integetett a sofőr, hogy nem veszi föl, és tovább ment.
És ott hagyta a hóban fagyban azt, aki kerekesszékben
van. Tehát nem egy jó tapasztalatok vannak ezen a téren sajnos.
A MÁV-nál meg az van, hogy az embernek be kell jelentenie.
Igen, 36 órával az utazás megkezdése előtt, és pontosan ez a 36 órás bejelentés, ez egyrészt korlátozza azt, hogy mikor megy, hova megy, mikor jön vissza, mert a visszautat is be kell jelenteni. Tehát ha én azt mondom, hogy elmegyek egy ismerősömhöz, barátomhoz, és ott jól érzem magam, le vagyok korlátozva abban, hogy mikor jövök vissza, mert hiába szeretnék én még ott maradni, hogy mondjuk esetleg másnap jövök haza, nem lehetem meg, mert avval a járattal, avval a MÁV vonattal vissza kell jönnöm, amire a bejelentést tettem. Totálisan, és ezzel a szabad mozgása is korlátozva van ilyen formán. Nem tud akkor elmenni, amikor ő szeretne, nem tud akkor hazajönni, vagy eljönni onnan, ahova elment, amikor ő szeretne. Tehát igazándiból a társadalmi élete, a szociális élete eléggé korlátozott. Ez a legszörnyűbb, hogy nem teheti meg ugyanazt, mint egy egészséges ember.
Egy meg lehetne oldani.
Sőt, hallottam olyan esetet, hogy előre bejelentette az illető, hogy utazik 36 órával, és a visszautat nem tudta, hogy melyik vonattal utazik vissza. Lefoglalta 14 órást is, meg a 15 órás vonatot is megjelöltem, mert férj-feleség volt mind a kettő kerekesszékes. Az egyik az egyiket jelölte, meg a másik a másikat, és sajnos a nevükből a MÁV, mivel férj-feleség rájött, hogy ugyanaz a család, és közölték vele, hogy ezt nem teheti meg, és hiába mondta a kerekesszékes utas, hogy ne haragudjon, mivel már az induláskor nem tudtuk megmondani, hogy melyiket érjük el, illetve hogy melyik vonattal tudunk visszajönni, ezért foglaltuk le a kettőt, és közölte a MÁV, hogy ezt nem lehet megcsinálni a többi kerekesszékes utassal szemben. Ez nem megfelelő eljárás.
Nem értettem meg. Úgy értem, hogy mi az, hogy nem megfelelő eljárás. Tehát miért nem mondhatná bárki azt, hogy vagy fél kettőkor jövök, vagy fél háromkor?
A MÁV szerint ezt nem teheti meg az utas. Nem tudom miért, nem tudom mi ennek a törvényi akadálya, illetve hogy a MÁV miért mondhatja ezt úgy, hogy bejelentették, hogy vagy ebben, vagy avval a járattal jönnek, le is foglalták, nem tudom, nem is értem ezek után, én sem.
Útszélen.
Horváth Kertész Balázs vagyok, a Civil Kollégium Alapítvány közösség szervezője.
Mi ennek a rendezvénynek a célja, aminek az előterében most itt ücsörgünk?
A helyi demokrácia műveinek és a helyi demokrácia műveinek szervezés és a részvétel hónapjának a megnyitó rendezvény.
Mi az a részvétel hónapja?
Részvétel hónapja egy nagyon fontos eseménysorozat, mert hosszú, most már évtizedek óta zajlik, és a társadalmi részvételre hívja fel a figyelmet, azokat az aktív állampolgárokat bírja a közös cselekvésre, akik együtt tudják képviselni az alulról szerveződő, alulról jövő nézeteket és értékeket a nyilvánosságban, a helyi nyilvánosságban.
Most mondjuk éppen arról beszélgettünk az imént, hogy a mozgáskorlátozottaknak milyen lehetőségeik vannak ahhoz, hogy részt vegyenek valamiben. No, milyenek vannak? Melyek azok a csoportok, akiknek különösen fókuszba kerül az érdekképviseletük?
Mozgás említünk, amikor azt mondjuk, hogy mozgáskorlátozottak, és ilyenkor gyakran gondolunk arra, hogy ez valami fajta ilyen közlekedési probléma, amikor mondjuk az akadálymentesítés, de hogy társadalmi mozgásról is beszélhetünk, amikor mozgáskorlátozottságról beszélünk, és a társadalmi mozgás az ugye azt foglalja magába, hogy milyen elérésünk van egymáshoz, nem gondolkodnak el azok, akik könnyen járnak, könnyen mozognak, hogy esetleg másoknak ez nem olyan a kapcsolati hálója, a kapcsolati tere, a szociális viszonyai, mint nekünk, és hogy ebből szorulnak ki, tehát hogy a társadalmi kapcsolatok lesznek azok, amik tulajdonképpen, amiből sokkal kevesebb jut azoknak, akik mozgáskorlátozottak, és azért gondoljuk azt, és azért örülök annak, hogy egyre több olyan támogató van így a civil szektorban, meg lelkes aktivista, aki felismerve ezt a problémát, próbál ezen segíteni, tehát itt a társadalmi hálót próbáljuk mozgássérültek és mozgáskorlátozottak köré szülni. Egyszerű példát mondok, hogyha mondjuk én meglátogatom egy barátomat, és mondjuk vonattal vagy busszal megyek, és nem saját autóval, akkor hogyha egy nagyon kellemeset kávézunk, beszélgetünk este, és a beszélgetés lendületében úgy érezzük, hogy még egy picit így maradnánk együtt, akkor minden további nélkül a következő vonattal haza fogok tudni menni. Ugyanezt egy ilyen háromnapos előre bejelentéssel lehet mávot használni kerekesszékkel, hogyha valaki kerekesszékből szeretne a barátjával hosszabban beszélgetni, akkor ezt nem teheti meg, csak arra az adott vonatra tud felszállni, és hogyha az lekési, akkor a következő vonatra már nem, vagy csak nagyon barátságtalanul teszik fel az állomáson dolgozók, de sok esetben nem is lehet, mert hogy külön emelőket, meg külön vasúti kocsikat kell hozzá kapcsolni a szerelvényhez ahhoz, hogy valaki tudjon vele utazni.
Ismereteim szerint rengeteg uniós pénzt lehetne arra felhasználni, hogy általában is mondjuk korszerűbb kocsikkal beszélgettünk az imént arról, hogy a hévre például lehetetlen felszállni, és így tovább. Tehát, hogy miért nincs sem a társadalomban, sem pedig a döntéshozókban olyasfajta elgondolás, hogy hát ezt meg lehetne oldani egyébként hétfőről kedre, vagy legalábbis a nem is hétfőről kedre, de mechanikusan.
Életkoromnál fogva én még emlékszem az EU csatlakozás éjszakájára, meg emlékszem arra is, hogy akkor mi egy kamaszként milyen várakozás volt bennünk, gyakorlatilag egész gyerekkorunktól fogva, hogy egy másfajta életet szeretnénk élni, hogy úgy érezzük, hogy több is járna nekünk, mint egy ilyen, de ez így, mint egy ilyen társadalmi érzés. És amikor kimondta a magyar társadalom az, hogy Európában látjuk a jövőt, akkor azért úgy érezzük, mint akik egy ilyen szakadék alján vannak, és onnan majd fel fogunk emelkedni. És nem tudtuk pontosan, hogy mi lesz ez a felemelkedés, de azt éreztük, és ugye a vasfüggöny miatt keveset járhattunk külföldön, de hogy azt így éreztük, valahogy más az élet. És ennek, hogy más az élet, része az is, hogy a EU-s irányelvek nagyon egyértelműen deklarálják azt, külön a vasútra vonatkoztatva is, hogy teljes körű akadálymentesítést kell elérni. Tehát, hogy az EU, mint társadalmi elvárás, és pont amiről az előbb beszélgetünk, tehát, hogy a társadalmi környezet akadálymentesítése miatt, hogy a teljes élet biztosítása miatt teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy minden fejlesztést, minden fenntartást és minden karbantartást úgy kell megoldani, hogy mindenhol teljes körül legyen az akadálymentesítés a vasúti közlekedés egészében. És ugye az EU csatlakozás azt is jelentette, hogy valamilyen módon összekötni olyan országokat, bevenni a vérkeringésbe, ahol korábban másképp működtek a dolgok. És hogy ennek érdekében csináltak egy olyan vasúti stratégiát, hogy hozzák létre egy olyan vasúti stratégiát, aminek az volt a lényege, hogy az EU teljes területén belül hogyan kapcsolódjanak össze a vasúti hálózatok. És ennek az összekapcsolódásnak az egyik kulcs eleme volt, hogy kimondták azt, hogy teljes körű akadálymentesítése van szükség, és akkor ez különböző részpontokban is nagyon világosan megvan. 2020 volt az az év, amikor a kormányhatározat rögzítette ezt már a magyar jogrendben is, és tulajdonképpen teljes egészében átvették ezt az akkori EU-s irányelvet. Tehát a jelenlegi jogszabályi környezet, és ez mondjuk kitér a HÉV-re is, amit így külön kiemelnék, most elindult egy nagyobb szerveződés, és reményeink szerint talán mozgalom, az erővárosi vasúti közlekedés megreformálásáért vagy fejlesztéséért dolgozik, mert pontosan az EU-s fejlesztési pénzekből lehetőség lett volna, hogy teljes körű akadálymentesítés csináljanak erővárosi vasúti közlekedésben, beleértve a HÉV valamennyi HÉV-járatot is, és ezeket összekössék a vonatközlekedéssel, és ez egy nagyon-nagyon fájdalmas történet, mert ez nagyon-nagyon jól előkészített program, tehát 2014-2016-ban jelent meg az a stratégia, amely stratégia kitér arra, hogy az elővárosi budapesti agglomerációs közlekedési fejlesztésben kulcsfontosságú az, hogy az elővárosi vasútvonalakat, beleértve a HÉV-járatokat is, használják az emberek, és ahogy elindult ugye az a drámai kiköltözés, hogy Budapest lakossága gyakorlatilag jelentős mértékben lecsökkent, miközben az elővárosban vagy az agglomerációban hirtelen, ugrásszerűen megnövekedett a lakosság létszáma.
Amit nem követte az infrastruktúra fejlesztését.
Annyira nem követte, hogy mondjuk az ideglenes megoldások, mondok egyet, mondjuk a budakalászi konténer iskola az úgy maradt, mert hogy mire megszületett volna a megoldás, addigra megint még többen lettek, de ez a kiköltözés azt jelenti, hogy az emberek többsége a fővárosban dolgozik, és ilyen értelemben teljes mértékben túlterhelnek egy olyan úthálózatot, meg egy olyan környezetet, ami nem arra van, hogy ennyi ember tudjon mondjuk egy autóval egy vagy két fő közlekedni, használni. Ezért alternatívaként magára az agglomerációs helyzetnek a kezelésére is az lenne a jó, hogy az emberek fölülnének a HÉV-re, és úgy vennének be dolgozni, úgy intéznek a dolgaikat. És ezt felismerve megszületett egy elővárosi vasúti stratégia, ami 2019-ben a magyar kormány, egy akkori kormányhatározatban kiállt amellett, hogy részint uniós forrásból, részint amíg az uniós források megérkeznek, addig kormányzati támogatással elindul egy nagyon-nagyon jól átgondolt vasúti hálózat fejlesztés, ami azt vonta magába, hogy a hévvonalakat, az északi és déli hévvonalakat megpróbálják összekötni, megpróbálják rákötni a metróra, megpróbálják a közlekedési csomópontok mentén rákötni a vonathálózatra, ami ugye azt jelenti, hogy mondjuk jön Esztergom irányából egy szerelvény, és elmegy Szentendrére. Úgy, hogy én Esztergomba felszállok a vonatra, és Szentendrére szállok le. Így. Vagy elmegyek egészen Cseperig. Anélkül, hogy átszállnék, és mivel az előbb említett uniós irányelvek értelmében uniós támogatásokat vasútfejlesztése csak abban az esetben lehet felhasználni, hogyha ez az akadálymentesítés teljes körű akadálymentesítést tartalmazza, elég egyetlen egy példát megnézi, az Esztergomi vasútvonalat fejlesztették, ott megjelentek az alacsony padló szerelmények, az állomási környezeteket is átalakították. Még az Aquincumi hév megálló is akadálymentesített, ami nem csak azt jelenti, hogy kerekesszékkel fel lehet közlekedni, hanem mondjuk fehér bottal is meg lehet találni a peronnak a szélét. Az az egyetlen hívállomás pillanatilag, ami megfelel az EU szabványoknak, pusztán azért, mert ott egy vasúti vonal fejlesztés mentén csatlakozott már Európához. Most ilyen szintű átgondoltságú fejlesztések lehettek volna mindenhol, és elolvassa a fejlesztési terveket, mindenhol kiemelik az akadálymentességet, és egészen nagyvonalú, legalábbis a magyar viszonyokhoz képest kár, hogy ezt kell mondanom, hogy nagyvonalú, mert igazából természetesnek kéne lennie. Akadálymentesítési lépéseket tesznek meg, mondok példákat, ez elhangzik a hivatalos sajtótájékoztatókon, tehát amikor még úgy tűnt, hogy meg lesz az elővárosi vasúti fejlesztés, hogy mondjuk a Margit hídnál a lift az lemegy a hévhez, és följön a kombinóhoz. Aki kerekesszékkel közlekedik, vagy vannak olyan barátai, és gyakran megy együtt kerekesszékesekkel, az nagyon-nagyon jól tudja, hogy a kerekesszékesek világában, mint egy ilyen vékony érhálózat, van behálózva a város, egészen más útvonalakon közlekednek, háromszor annyi idő egy kerekesszékesnek ugyanoda eljutni, mint nekünk, és számukra egyetlen egy ilyen vonal az az élet megnagyobbodását jelenti. Tehát, hogyha elromlik egy bankautomata, akkor az ismerősem nem tud visszajönni 10 perc múlva a hívásban, hanem 3 óra múlva fog visszajönni, mert a következő bankautomatáig annyi neki az idő. Bizonyos emberekkel nem tud barátkozni, mert hogyha valaki a hívvonal mentén lakik, mondjuk Békásmegyeren, akkor azzal sokkal nehezebben tud barátkozni valaki, aki kerekesszékben van. Tehát egy-egy ilyen közlekedési kulcskapcsolódat, amikor egy hálózat megnyílik, tehát az egyik már kerekesszékkel használható útvonal, egy másik útvonal épp meg, az nagyon sok embernek teljes mértékben túlszad az életéhez. Tehát ilyen értelemben mondjuk a Batthyány téri és a Margit hídi lift, az kulcsfontosságú, és ezek drága létesítmények, Laura talán beszélt róla, hogy mondjuk vasútállomásnál Dunakeszin mennyibe kerül, vagy hogy néz ki ott egy liftnek a létrehozása, amiért évek óta küzdenek. Tehát az, hogy beletették a lifteket, az nagyon nagy vonalú, és hogy minden kommunikációs anyagban megemlékeznek arról, hogy mondjuk 4 kerekesszékes utas tud majd egy időben utazni a héven, ami szintén egy, vagy hát ez az álomhév, most már jövő időt is nehezen használom, és mindjárt is mondom, hogy miért, de hogy az is egy nagy probléma, hogy csak esetben azt mondjuk, hogy akadálymentesítettünk, de mondjuk ha 3 kerekesszékes együtt szeretne valahová elmenni, ők nem fognak tudni. Tehát az egyikük ott marad. És ráadásul úgy maradott, hogy mindenfajta segítség nélkül meg 2 utas tud maximum a járművek többségére, de valahol csak 1 felszállni. Tehát hogy ilyen értelme egy olyan jármű, amely egyszerre 4 kerekesszékes el tud menni, az azt jelenti, hogy egy kerekesszékes társaság, azok itt tud utazni a városba, el tud menni Szentendére kirándulni. Az, ami miatt ez már a jövő idős kérdéses, ez pedig az, hogy jelenleg az új beruházásért felelős miniszter úr, Lázár János, EU-s források befagyasztása miatt felfüggesztette a beruházások egy jelentős részét, köztük kiemelt alapossággal szüntette meg azokat a beruházásokat, amelyek a budapesti közlekedési fejlesztések irányában gondolkodtak, és ha valaki így ismeri a részleteket, de még maguk a szakemberek is egyébként megbotránkoztak ezen, hiszen itt egyrészt már konkrét kormányzati döntések alapján indultak el olyan programok, amik már 10% fölötti teljesítésben voltak, ezek több 100 milliós fejlesztési programokról beszélünk itt, amik azt jelenti, hogy már milliárdok mentek el előkészítésre, meg kommunikációra, mindenkinek nagyon ajánlom a hét propaganda filmeket, tehát hogy meg lehet nézni, hogy hogyan tárták fel azt a problémát, amit most így igyekeznek eltusolni, legyezővel legyezi magát a kislánya hívvonalon az egyik ilyen kormányzati videóban, és az apukája lelkesen meséli el neki, így a párás hívablakban, mert nincs légkondi, rajzolgatva, hogy majd milyen szuper lesz a hív, és hogyan fogja az emberek életét immáron a megkeserítés helyett így előre mozdítani. Most ez a hív, ez eltűnt, gyakorlatilag 2023-ban lefújták a hívvásárlásokat, az elővárosi vasútfejlesztési programtól függetlenül a MÁV év ZRT birtokolja jelenleg a helyi vállomásokat és a teljes szerelvényállományt. Sajnálhatjuk egyébként, hogy sajnálhatnánk őket ezért, hogyha nem mi lennénk az utasok. Sajnos mi vagyunk az utasok. Ez a szerelvényállomány 2016-tól kezdődő folyamatban átvette a MÁV
a hívet.
A főváros a Tarlós úr volt az akkori polgármester, aki létrehozott egy céget, és a BKK-ból kihasította a hívet, és gyakorlatilag utána ez az új cég, ez fél évig sem működött, amikor már új tulajdonosa lett a hívnek, tehát hogy MÁV-hoz került a főváros egyik nagyon fontos közlekedési eszköze. Mondok egy számot, 240 ezer utas utazik per nap a héven, és nem a főváros tud dönteni arról, hogy ezt a nagyon fontos közlekedési infrastruktúrát hogyan fejleszti, hogyan bővíti, hogyan korszerűsíti, és hát ez a korszerűsítés, ez annyira kijárna neki, nem sokan tudják, egyik kedvenc adatom, hogy a Német Demokratikus Köztársaság, alias NDK, az NDK fennállásának 20. születésnapjára, ami 1968-ban volt, született meg az a konstrukciós terv, ami gyakorlatilag az a hét szerelvény, amivel mi a mai napig járunk. Ezeket a szerelvényeket az NDK-ban készítették. Az utolsó ilyen szerelvények nagyon mérsékelt változtatásokkal az eredeti modellhez képest. A 80-as évek legelején érkeztek meg, a többségük a 70-es években érkezett, és nincs ma Magyarországon vagy Budapesten egyetlen egy olyan hét szerelvény sem, ami 40 évnél fiatalabb lenne, de vannak olyan matuzsálemek, 60 éves kort futott hívszerelvények, amik még mindig járnak. És azok az átalakulások, én gyerekkoromban rengeteget jártam a hívvel, emlékszem még arra szép világos kék hívbensőre, de az ugyanaz a hív, egy kicsit remélem, hogy nem dekopérfűrésszel, de úgy átszabták egy kicsit ezeket rajta, de gyakorlatilag az még mindig ugyanaz a szerelvény. Ezt ha valaki ért a technológiához, akkor egyrészt azért gondolhatunk arra, hogy így az elmúlt 40 évben így születtek új fékrendszerek, ezeknek a szerelvényeknek meg kell állni, van egy üzembiztonság, és hogy erről a szakemberek már nagyon-nagyon régóta beszélnek, de gyakorlatilag amikor a MÁV megszerezte a hívet, már akkor is ez téma volt, hogy az ellátási lánc megszakadt, tehát hogy gyakorlatilag ugye mivel azok a gyárak már nem léteznek, vagy ha léteznek is, nincs semmi. Gyakorlatilag reméljük, hogy nem is erről nyilatkoznak a szakemberek, csak ugye pont ez hiányzik, még egyre nem szólaltak meg, hogy milyen technikai vagy műszaki megoldásokkal tartják életben a híveket. Azt lehet tudni, vagy ha valaki nézegeti a hívet, nem kell sokat keresni, hogy egy erős rostafoltot megtaláljon a küszöb alatt, vagy bárhol. Autókereskedésben már nem vennék át ezeket a járműveket.
Legfeljebb oltány mennek.
Ami ugye nagyon-nagyon szomorú, a legelején a kérdések ugye elhangzott, hogy az EU-s támogatási pénz, ugye erre felcímkézett, tehát hogy kifejezetten erre a célra megnyert támogatási pénz volt, és ebből a pénzből már egyszer kiírták a tendert, és ezt mondom 2023-ban megsemmisítették, azóta nincs, és most már nem tud lefutni, most már nem nagyon tud megtörténni regi helyzetben, mert a Covid időszakban gyakorlatilag minden európai nagyváros elkezdte fejleszteni a járműparkját, túlkereslet van járműpiacon, nagyon nehéz.
Tehát ha most rendelnék meg a hív szerelvényeket, akkor is csak sok-sok év múlva.
Érne ide, és akkor ez azt jelenti, hogy jó esélye ebből a forrásból már nem tudjuk megoldani, de mert 40 évesek a szerelvények is, mert az oldallemezek is nem biztos, hogy megfelelnek a műszaki elvárásoknak, gyakorlatilag valamit kell lépni. Lázár János legutóbbi nyilatkozataiból az derül ki, hogy már a használt szerelvénypiacon is körbenészek. Remélem, hogy nem a közlekedési múzeumból fogják kivenni a szerelvényeket, de jó esély van egyébként arra is, elég szégyenletes dolog, de hogy az egészen biztos, és ez a MÁV ZRT honlapján megtalálható, hogy pillanatnyilag kim van most fog lejárni egy közbeszerzési folyamat, ahol 50 darab új elektromos motort vesznek a hívekbe. Tehát, hogy ez az vetíti előre, hogy ezek a magaspadú szerelvények fognak még itt sokáig közlekedni. 50 éves korban kötelező lett volna őket leselejtezni, de kaptak egy 10 éves hosszabbítást, hogy megfelelő műszaki feltételek mellett, szigorú átvizsgálások után még 50 évnél tovább, további 10 évig, tehát 60 éves korukig mentek a szerelvények. By the way, egyébként van olyan, ami nem sokára betölti a 60. születésnapját.
Isten éltesse!
Igen, igen. Mi is gondoltunk rá, hogy egyszer felköszöntjük a híveket a születésnapjukon. Elég sok gyertyát kell rátenni a tortára.
Olvastam a múltkor, hogy Magyarországon átvonultak azok a szerelvények, amelyeket ugyanebből az uniós forrásból Bulgária hívott le, és hát nyilván erre közlekedtek, tehát így lehetett integetni nekünk, hogy hellót jöhetetek volna ide is, de nem ide jöttek.
Igen, ez a másik szégyenletes dolog, hogyha így összehasonlítjuk a volt KGST tagállamunk fejlődését. Egyébként még szerintem az is eléggé megdöbbentő, hogy nem megyünk el Bulgáriáig, most nem feltétlenül hív, csak a városi közlekedés járműállományát tekintve. A vidéki városokban korszerűbb járművek vannak, mint sok helyen Budapesten. A fővárosi élethez méltatlan körülmények vannak, és az, hogy egy kigurul egy kerekesszékes, egy kötöpes jármű mellé, és a homlokánál van a padló, szóval ez teljes mértékben megengedhetetlen és nonsens.
Mondjuk nem néztem meg, hogy a Lázár János tramtrénje Hódmezővásárhely és Szeged között milyen szolgáltatásokat kínál a kerekesszékeseknek, de elképzelhető, hogy még az is jobbat.
Gyakori az, hogy ilyen nagyon pozitív üzenetekkel kommunikálnak, és tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy ország minden részében, és az utasokról beszél egyébként Lázár János, tehát hogy az ország minden részében hozzáférhető legyen a közlekedés. Az egy tény, hogy pillanatilag az emberek jelentős része a főváros környezetében lakik. És ilyen értelemben...
Számszerűen, tehát 2 millió
lakik itt a környéken. Itt óriási számokra van szó. Nagyon alaposan áttanulmányozva ezt a hét történetet, ami tényleg azzal kezdődik, hogy Tarlós úr kiszervezi a hévet, és utána jelennek meg a fejlesztési pénzek, amik aztán így elszivárognak. Szóval, hogy nézze ezt a történetet, valójában ott kéne tartanunk, hogy milyen hosszak a szerelvények. Ott kéne tartanunk, hogy arról beszélgessünk, hogy az egyébként már alacsony padlós, az egyébként már korszerű szerelvények, amik jövőre érkeznének, mondjuk 2020-at legkésőbb, azok elegendő utas fognak tudni elszállítani. Nem arról, hogy egyébként egy 1960-as évek végén készült konstrukció, az még meddig tart ki, most már volt olyan szerelvény, ami ugye füstölni kezdett, és az utasok pánikban szaladtak le róla. És a MÁF ZRT ugye boldogan hirdette, hogy a jármű állomány 100%-a működik, és teljes a menetrendi pontoság. Ehhez képest január elejétől kezdve még csúcsidőben is csökkenteni kellett a járatok számát, ebből adódóan egyre nagyobb hízagok vannak a menetrendben, és most már nyíltan is beszélnek arról, hogy a jármű állománynak már csak a 70-80%-a van meg, tehát 100 szerelvényből már egyáltalán nem állítható üzembe az összes.
Legfeljebb egymással tudják pótolni, az egyik kerekét berakják a másik kereké helyére, vagy bármi ehhez hasonló.
Igen, ez egy jó megoldás, hogy így önmagukból léteznek. Ugyat mondom, én szerintem az van, hogy így kimennek a közlekedési múzeumokba, lemaradnak így a tárlatvezetéshez, és így nézegetik a szerelvényeket, hogy hát ha megálltak rajtuk valami felhasználható dolgot, ne hogy úristen egy teljes egészében működő motorkocsit például, azzal tudják pótolni. Nézeket Lázár úr egyébként azt nyilatkozta használt szerelvényeket a piacon, de jó állapotot még nem talált.
Jó, még egy dolog, a nyugati pályaudvar, hogy ott lesz is majd valamilyen akció.
Ott pályaudvarnak megtörtént az akadálymentesítése, kerékpályaudvarnak is megtörtént az akadálymentesítése, egy milyen még képületekről van szó, és ez egy nagyon nagy műszaki bravúr, hogy ilyen helyzetekben is megoldják az akadálymentesítést. Egyben fákjaként virágítanak az akadálymentesítetlen társadalmi környezetben ezek a fejlesztések, ugyanakkor még ezek a megoldások sem jelentik azt, hogy mondjuk valaki kerekesszékkel épp oly könnyedén tudná használni az állomást, mint a nem kerekesszékes utasok. Kerülő utak és bonyolult közlekedési útvonalak jellemzik ezeket a helyszíneket, és a másik, hogyha még fel is jut valaki a vonatra, a két végpont közötti állomások gyakorlatilag nincsenek akadálymentesítve, tehát hogy a nyugati pályaudvar, meg mondjuk a Váci nagy pályaudvar akadálymentes, de a kettő között már mindenhol problémát jelent a közlekedés, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, egy nagyon látványos performance-szel készültünk, amit rámutat erre a problémára. Nagyon várjuk a MÁV vezetőket, korábban volt már egy konferencia, ahol eljöttek, és nagyon együttműködőnek mutatkoztak, felismerték a problémát, ötleteik voltak arra, hogy mit lehet tenni, mind az infrastruktúra, mind a kommunikáció fejlesztésében, és most nagyon várjuk a továbblépést, és szeretnénk velük újra személyesen találkozni.
Az, hogy műemléképület, az egyébként általában kamu, tehát kamu hivatkozási alap. Ugyanis én láttam már akadálymentes turizmus beruházást is, tehát mondjuk a Gödöllői kastély nagy részt bejárható kerekesszékkel is. Tehát ha valaki nagyon akarja, meg tudja oldani, ezt akarom mondani.
Pont az a lényeg, amiről már az előbb is beszéltünk, hogy ez egy nagyon fontos összefüggés, hogy ahol EU-s forrás használnak föl épület felújítására, átépítésére, már pedig zömében ilyen fejlesztősebb beruházások vannak Magyarországon, ott mindenhol meg kell felelni az EU-s irányelveknek és szabályozásnak, tehát az azt jelenti, hogy ott meg kell oldani. Erre nyilván kiépült egy olyan műszaki infrastruktúra, ami ezt meg tudja oldani, tehát mind a tervezők, mind a kivitelezők fel vannak arra készülve, hogy kezelni tudják a műemléképületekben való felújításokat. Tehát ezt meg lehet lépni, meg is lépték. Tehát, hogy pont a nyugati meg a keleti egyértelműen rámutat, hogy ezek műszakilag megoldható problémák. Ami hiányzik, az a fajta gondos tervezés, ahol a tervező asztalnál született tervek mellett vannak tényleges bejárások, tehát hogy maguk az érintettek, azok az utasok, akik kerekesszékkel használják, ők nincsenek bevonva ezekbe a folyamatokba. Nem könnyű egy tervezőnek kerekesszékes lejével gondolkodnia, tehát lehet, hogy ő tud egy jó műszaki megoldást hozni, de amikor mondjuk elmegy a kombinóval a nyugatihoz, hát majd most ő kipróbálhatja, hogy mennyi idő alatt fog eljutni mondjuk ahhoz a szerelvényhez, ami várja őt, hogy tovább tudjon utazni. És ugye szemben mondjuk egy hétköznapi utassal, mondjuk egy kerekesszékesnek, 2-3 ember várja egy ilyen emelőkocsival, hogy be tudják emelni a szerelvénybe.
Tulajdonképpen már nonsens, mondjuk nyugat-európában.
Hát nonsens meg, hogy egy olyan stresszfaktor, ami csak egyet, tehát hogy nekünk van egy stresszmentes utazásunk, bármikor kérünk, visszunk egy kávét, felszállunk a vonatra, és készen vagyunk, és hogyha mondjuk esetleg egy picit megcsúszunk, akkor még szaporánzva a lépteinket, felülünk a vonatra. Nincs igazából ilyen típusú stressz. Ugyanez egy kerekesszékesnek egy mérhetetlen stressz, és közben végig a közlekedése problémáktól övezett, tehát hogy amikor már elindul otthonról, végig jár a szegélyek, hogyha egy autó rosszán parkol, ő már nem tud oda menni, és neki ebben a stresszben kell úgy megközelíteni egy pályaudvart, hogy tulajdonképpen ott még mindenféle kerülő utakon többszörös idővel tud csak ugyanoda eljutni, ahol mi egyszerűen is gyorsan. Csak akkor lesz felszámolható, ha már a tervezési fázisban megnézik, bejárják kerekesszékkel a helyszíneket, meg beszélnek az utasokkal, hogy nekik mik az utazási szokásaik és igények.
Milyen október 1-én?
Október 1-én egy nagyszabású flashmob lesz, amire mindenkit várunk a nyugatinál.
Nekem csak annyi így a vasút akadálymentesítéssel kapcsolatban, hogy nálunk például most Fóton az önkormányzat próbálja a fóti vasútállomást saját erőből megközelíthetővé tenni. Odaadtam ezt egy közlekedési rehabilitációs szakmérnöknek a terveket, hogy nézze át. Hát visszakaptam, vagy 2-3 A4-es oldalnyi olyan dolgot, hogy milyen szabványoknak és milyen törvényeknek nem felel meg az elkészített terv, ami egyáltalán nem akadálymentes, tehát ott csak a lépcsőt oldanák meg, úgymond az egészségeseknek, a lépcsőn való felmenetelt a peronhoz. Úgyhogy most ezen is harcolunk, hogy ha már az önkormányzat ebbe úgymond pénzt investál, akkor ne két részletben, és ne úgy, hogy sokkal több kiadással legyen meg, hogy előbb csak az egészségeseknek nyújtunk segítséget abban, hogy a peront meg tudja közelíteni, és utána majd valamikor esetleg az akadálymentesítést is hozzá ragasztjuk. Úgyhogy kíváncsi leszek, annál is inkább, mert rá fogják fogni, hogy az S71-es vonal, tehát ez a nyugati Veresegyház-Vác vonal, hogy állítólag azt kétvágányosítani fogják, és ezért nem érdemes akadálymentesíteni. Hát kíváncsi leszek, mert most elméletileg a legutolsó információ szerint ezt Lázár János építési és közlekedési miniszter lehúzta a projektek közül, úgyhogy szerintem még én azt már nem érem meg magam 52 évével, hogy az meg is valósuljon.
Igen, hogy visszatérve a politikus hajlandóságra és az empátiára, Amerikában egészen jól megoldott a közösségi közlekedés használata kerekesszékkel. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy buszon ténylegesen két utas biztonsággal tud utazni, tehát megvannak a szükséges hevedrek, mindenféle rögzítési mód. Tehát egyrészt látszik az, hogy ott be voltak vonva az érintettek abba, hogy a megfelelő műszaki megoldások megszülessenek. Másrészt, mérhetetlen türelemmel várják meg az utasok, amíg felszáll egy-egy kerekesszékes utas, aki egyébként fel is száll, mert hogy mivel használhatók a járatok, egészen sokan használják. És akkor azt lehet gondolni, hogy ez egy ilyen álomország, és hogy ott magától megtörténtek a dolgok, de ha valaki egy kicsit utána néz, akkor meg fogja találni az amerikai mozgalmakat, ahol ugyanazokban a városokban, ahol most már nagyon könnyedén lehet kerekesszékkel használni a közösségi közlekedést, ugyanazokban a városokban a 80-as években bizony kerekesszékekkel zárták el a főbb csomópontokat, addig onnan el nem mennek, amíg azok a járművek, amik ott közlekednek, nem lesznek teljes körülön akadálymentesítve. Nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon konfrontatív harcot vívtak, tehát hogy kerekesszékeseket kellett lehurcolni a közlekedési csomópontokról annak érdekében, hogy egyéb amerikai nagyvárosban működni tudjon a közlekedés. Tehát, hogy volt egy nagyon-nagyon erős fellépés, a mai napig van, tehát ugye nem áll meg a közlekedés fejlődése, tehát hogy a taxi vagy az Uber van most fókuszban, hogy ott is teljes körül legyen az akadálymentesítés, ami jelenti azt is, hogy maguk a járművek akadálymentesek legyenek, de jelenti azt is, hogy a járművek sofőrjei például képesek legyenek kezelni ilyen helyzetet, úgyis, hogy gyorsan meg tudják oldani, és úgyis, hogy barátságosak legyenek. Ami meg a politikusi hajlandóságot illeti, az meg nagyon-nagyon érdekes, hogy láttam például egy fényképet, ahol éppen így aláírják azt a határozatot, amiben megszületik az új jogi szabályozás, és az illető politikus, mivel idős, éppen egy kerekesszékben ül. Kerekesszékes közlekedés az nem egy olyan dolog, ami csak bizonyos embereket érint, és minket soha nem, mert nincs a családunkban olyan, aki kerekesszéket használna, vagy mi magunk, vagy esetleg az életünk egy pontján ne kerülhetnénk kerekesszékbe. A másik az meg már egy anekdóta, de hogy mondjuk Vlagyimir Iljics Lenin Tonet kerekesszékét is nagyon szeretem. Tehát, hogy nem is ábrázoljuk a politikusokat, a színészeket, a híres embereket, a kerekesszékben pedig lehetne.
Nincsenek szobrok például.
Igen, és erre nagyon fel is hívom a figyelmet, hogy, és ezt szeretem könnyű észrevenni, tehát, hogy aki mondjuk streamelt szolgáltatásokkal néz műsorokat és csak a tévét, hogy nagyon odafigyelnek, és nagyon körültekintően jelennek meg az új műsortartalomban pozitív helyzetekben a kerekesszékesek, hogy a bátor, jó fej, kislány van kerekesszékben, hogy az adott problémát valaki úgy oldja meg egy közösségben, hogy ő van kerekesszékben, tehát hogy van egy elismertség és egy bátorítás azok számára, hogy igenis lehet sikereket elérni, lehet dicsőséget elérni attól még, hogy valaki kerekesszékben van. Magyarországon ez sokkal kevésbé jellemző, és szerintem ez is szükséges ahhoz, hogy ez az ominózus politikusi tudat, ez így foglalkozzon a kerekesszékesekkel. Azt azért látjuk az otthonápolási kampány és az ápolási díj bevezetésénél, hogy tud meghajolni a politika ebben a tekintetben, mert azért egy-egy ilyen nagy kampánynál megpróbálják eltolni maguktól ezt a problémát a politikusok, de a végén be kell látniuk, hogy az a társadalmi akarat, hogy egy megfelelő és biztonságos társadalmi környezetet adjunk minden magyar állampolgárnak, és hogy ennek a társadalmi akaratnak kell megszületni.
Éppként több mint 20 éven ezelőtt belecsöppentem Amerikába egy ilyen diák zenei fesztiválba, ahol rengeteg kerekesszékes volt, és nem azért, mert sokkal több a kerekesszékes, gondolom, Amerikában, nem azért, mert ők el tudnak simán jutni egy fesztiválra fesztiválozni.
Hát, Amerikában a civil életet az jellemzi, hogy mondjuk egy ilyen beszélgetésen, vagy képzésen, vagy egy találkozón, ahol több szervezet találkozik, valaki egy gurgló ágyon fekve tud részt venni a programban, mert oda gurítják az ágyát, és a szükséges koriátolmács tolmácsol neki. És ez a legtermészetesebb, hogy ott nem az, hogy valaki kerekesszük, még ágyal is kihozzák az embereket, mert tudják, hogy neki nem az, hogy neki is igénye van, hanem még fokozottabb igénye van az emberi kapcsolatokra, és ezt megteremtik, és ezen dolgoznak.
Nagyon szívesen megcsinálnám azt, hogy az adott döntéshozókat beleültetném az összeset kerekesszékbe, csak egy napra, hogy a mi cipőnket fölhúzva próbáljon meg csak egy napig élni. biztos vagyok benne, hogy másképp döntene, illetve hamarabb meghozná azokat a döntéseket, amik ennek a társadalmi rétegnek segítenének abban, hogy ő is ugyanolyan életet tudjon élni, mint az egészségesek. De ugyanezt megcsinálnám a társadalom egészséges részével is, mert ma én vagyok mozgássérült, nem biztos, hogy holnap te nem leszel az. Egy pillanat műve az egész, hogy ezen az oldalon találja magát bárki. És ez ugyanúgy áll a politikusnak is.
Igen, erre a nézőpontváltása egyébként több helyen lesz lehetőség, tehát itt egy hosszú program, az akcióhét, és a Kőbánya Kispesten október 6-án lesz például lehetőség kipróbálni, hogy hogyan tud valaki eljutni kerekesszékkel a vasútállomásra. Az előzetes várakozások szerint azt mondják a kerekesszékesek, hogy közel 45 perc lesz, amíg oda-vissza megjárják az utat, amit mi kevesebb, mint 1 óra alatt meg tudunk tenni, és egyszerre sajnos a ketten tudnak menni kerekesszékkel, mert több utasnak nincs lehetősége közlekedni. Lesz az Árpád hídnál is kerekesszék, a Szentlélek téren szombaton 14 órától, és a Nyugatinál is ott lesznek a kerekesszékek. A Flashmobon kívül lesz még egy ilyen kerekesszékes bejárás program is.
Ez olyan kicsit, mint a láthatatlan kiállítás, ahol a lakok szemszögéből
látható. Nagyon izgalmas a láthatatlan kiállítás, hogy ott ugye beszámolt az egyik vezető arról, hogy amikor kint voltak az aulában, és égtek a lámpák, akkor az emberek úgy érezte, hogy egy picit ilyen sajnálata fordulnak felé, vagy nem érezte azt, hogy ott jelen lenne, és akkor lekapcsolták a lámpákat, és elindult a vezetés, és ott ugye ilyen közlekedési csomópontokon kell átkelni, és egyéb nehézségek várnak, akkor mindenki belé kapaszkodott, és abban a pillanatban ő lett az a központ, aki tudott segíteni a többieknek, aki biztonságot jelentett számukra, de számára nem változott semmi. Tehát, hogy ő ugyanolyan biztonsággal mozgott és volt akkor is, amikor kimolt az aulában is égtek a villanyok. Ugyanez vonatkozik a kerekesszékesekre is, tehát, hogy nagyon izgalmas kipróbálni a kerekesszéket. Meglepődik az ember, hogy miközben arra gondolnánk, hogy ez egy kényelmes, mint egy fotel, és van két nagy kerekes, milyen könnyű vele menni, hogy mennyire kiszolgáltatottnak érzi magát egy hétköznapi ember, hogy ezt megpróbálja használni élete szóló élmény. Mint civil szervezet, együtt egy más mozgássérült egyesület lehetőséget kapott, hogy egy EU-s támogatási programban a közös értékeink helyzet keretében hosszú távon tudjon foglalkozni ezzel a problémával, és szeretném megköszönni a civil kollégium alapítványnak is a támogatást, akik aktív civil szervezetek országtétel hálózatot is külön kiemelten foglalkoznak az akadálymentesítéssel, és így együtt velük dolgozatunk ilyen alaposan felkészülni és tájékozódni a problémáról.
Ehhez már csak egy kis kormányzati együttérzés, hogy támogatás vagy szándék hiányzik, és akkor minden rendben lenne.
Igen.
Igen.
Igen. Meg egy kis empátia.
Tehát egy kicsit az út szélén hagytak be. Az a társadalmi réteg, akit az út szélén hagytak. Szó szerint is, meg átvitt értelemben is az út szélén hagytak bennünket.
Út szélen.
Mozgáskorlátozottak, kismamák, idősek, sok csomaggal utazók, és általában mindenki megszenvedi azt, hogy a kormány leállította a közösségi közlekedés fejlesztését, és fittyet hánya saját törvényeire is. No meg az akadálymentesítésre és a tömegközlekedés korszerűsítésére megítélt uniós pénzekre. A részvétel hónapjának nyitó rendezvényén erről szó esett, akikkel beszélgettem, Juhászné Papp Laura, a Civil Kollégium Alapítvány akadálymentes munkacsoportjának alapítója, az Egymásért Közösen Mozgáskorlátozott Egyesület vezetője, és Horváth Kertész Balázs, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervező mentortrénere volt. Köszönöm értékes gondolataikat, önöknek pedig a figyelmet, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.